Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a csillaghegyi estéknek ebben az évben a második alkalmán, és most is, mint szokásunk szerint tesszük, egy énekkel kezdjük a mostani alkalmat, és egy igeolvasással a 98. Zsoltárt fogjuk énekelni. A 98. Zsoltárnak az első és a második verseit. Tehát a 98. Zsoltárt keressük ki. 98. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel. A Máté szerinti evangéliumból a 13. rész 36. versétől kezdve a 43. versig. Ekkor, mármint Jézus, elbocsátotta a sokasságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá: magyarázd meg nekünk a szántóföld konkójáról szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik: az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög, az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek, atyjuk országában, mint a nap, akinek van füle, hallja. Kedves testvérek, nagy volt a kísértés, hogy erre a mai napra egy éneklésről szóló igét válasszak, de arra gondoltam, hogy inkább csak menjünk sorba a szép rendjébe, és ez jött sorba szép rendjébe a Múza és a konkoly történetének a magyarázata. Jézusnak Isten országáról szóló példázatáról van szó, amely egy akkor nagyon ismert kép, amely szerint vetik a búzát, és az ellenség pedig konkolyt, egy gyomnövényt vet a búza közé. És a tanítványok kíváncsiak voltak arra, hogy mit is jelent mindez. Itt hallottuk a magyarázatot. Persze, ők csak a magyarázatra voltak kíváncsiak. Igazából, hogyha most próbálkozunk ennek a történetnek a megismertetésével, mondjuk egy hittanórán, akkor lehet, hogy Budapesten nem csak azt kell elmesélni, hogy mi a magyarázata, hanem hogy mi a buza, mi a vetés, meg hogy mi a konko is. Szóval, hogy ki mit ért meg egy-egy történetből, az egyáltalán nem biztos, hogy olyan magától értetődő és egyértelmű. A tanítványok ismerték a helyzetet, meg látták azt is, ami Jézus mondott szinte maguk előtt, mégsem értették meg. Együtt nő a konkoly és a buza. És ez így volt nem csak ott, hanem Európában is, Magyarországon is. Érdekes, hogy ez a konkoly nevű növény, ez az utóbbi időben a vegyszerezés miatt elkezdett kipusztulni, és egyre kevesebb lett belőle, annyira, hogy a konkoly egy védett növény, 2000 forinttal értéke most Magyarországon. Nagyon szép egyébként, így utána néztem, és rájöttem, hogy gyerekkoromban egy csomó ilyennel találkoztam, csak valahogy akkor úgy nem hoztam össze ezzel. A történetnek végül is talán a csattanója az, hogy a végén dől el. A végén dől el, hogy ki hová tartozik. Hogy most akkor a konkoly vagy a buza ahová tartozik. Hogy ennek együtt kell lennie, és valami nagyon furcsa, Jézus ezt nem mondja el, de igazából, hogyha megnézzük a tudósoknak, akik értenek a növényekhez a leírásait, kiderül, hogy ahol van konkoly a buza között, ott a buza is jobban nő. Ez egy egészen furcsa dolog. Valami módon egymásra hatással vannak, de hiába nő jobban a buza, végül mégis más helyre kerülnek. De mindez nem véletlen. Ez nem olyan dolog, ami kiszámíthatatlan. Nem olyan, amely egy váratlan esemény. Nem tudjuk, mi is történik. Nem is tudom, konkoly vagyok, buza vagyok, hogy is van ez. Nem így történik. Hanem lehet róla tudni, hogy ez a konkoly, ez a buza. Nem én tudom, hanem tudja az Isten. És tudja, hogy mivé lehet. Mert megtörténhet az, hogy mi konkolynak nézzük, és buza lesz belőle. És megtörténhet az is, hogy buzának nézzük, és konkoly lesz belőle. Nem a mi birtokunkban van. Egy valamit azért jó lenne tudni, hogy mi hová tartozunk ebben a besorolásban. Ezt jó lenne tudni, nem úgy értem, hogy de jó lenne tudni, úgy értem, hogy igenis kell tudni, hogy hová tartozunk. Tudnunk kell, hogy mi nem a konkoly, hanem mi a buza vagyunk. Hogyha valóban hiszünk Jézus Krisztusban, Jézus követői, akik az ő akaratát igyekeznek megélni ebben a világban, ők mi vagyunk a buza. És nagyon nagy dolog, hogy nem csupán arról van szó, hogy úgy élhetjük ezt meg, hogy valamikor ezt eldöntötték ki, hová kerül, hanem úgy élhetjük ezt meg, hogy Isten ma is döntésre hív bennünket, hogy választhatunk, mert ő megnyitotta a mennyek ajtaját, és beléphetünk ezen. De dönteni most kell, és az eredménye az üdvösség tekintetében majd akkor lesz nyilvánvalóvá. Sokfélék vagyunk, és mégis vannak, akik Isten gyermekei, és vannak olyanok, akik még lehetnek Isten gyermekei, fogalmazunk így egészen pozitívan. Sokfélék vagyunk, egy kicsit ez az este is erről a sokféleségről szól, nem igazán őshonos Magyarországon a néger zene, legalábbis korábban nem a népzenének a része volt, kétség kívül. Templomainkban is viszonylag ritkán szoktuk énekelni, vasárnaponként, református templomokban. Most mégis remélem, hogy mindezen keresztül, meg a bizonyságtételen keresztül is erősödik a hitünk, és látni fogjuk, hogy jó buzának lenni, nem csak itt, hanem másutt is. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, amiért megengeded, hogy dicsőítsünk téged. Köszönjük, hogy vannak énekek, hogy előre megfogalmazzák azokat a gondolatokat, amelyeket milyen szépen nem tudnánk elmondani. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Kérünk, tedd ezt a mai estét a te dicsőítésednek, a te megismerésednek az alkalmával is. Áldj meg bennünket, és kísérj el szereteteddel most és mindörökké. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézustól tanultuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntöm a vendégeinket, különösen is Somogyi Sándort, akit megkérek majd, hogy nézze át azokat a lapokat, amiket én ügyesen lesodortam, hogy sorba legyenek. Somogyi Sándor presbiterünk, a gyülekezetnek a presbitere, évtizedek óta, és a családjával együtt a gyülekezetünk oszlopos tagja. A csillaghegyi estéken szeretünk olyan alkalmakat találni, ahol valamilyen módon gyülekezetünkhöz vagy református hitünkhöz kapcsolódnak az előadások, és hát itt elsősorban az előadó kapcsolódik, legalábbis egyelőre így gondolom, még nem tudva, hogy mit fog mondani. Vannak azért kilógások is, például a betyárvilághoz egy kicsit olyan nehézkesebben kapcsolódott, de az előadó az református volt, legalább ennyiben mindenképpen. Aztán némely betyárok is mit kiderült. Legalábbis hát ő keresztelés szempontjából. És egyrészt köszönöm, hogy elvállalta ezt a mostani előadást, és köszönöm nem csak neki, hanem azoknak is, akik segítők ebben, a csillaghegyi kórusnak, illetve a Pasaréti gyülekezet kamarakórusa, szabad így köszönteni, a Pasaréti gyülekezet kamarakórusát, akik segíteni fognak nekünk abban, hogy jobban tanuljuk meg ezeket az énekeket. Mert hogy ez az este az énektanulásról szól, ezt ugye mindenki tudja, hogy most éneket tanulunk, és utána a fölvételt fölveszünk az internetet. Nem mindig, hanem mi majd figyelünk. Tehát szeretettel várjuk az előadást.
Köszönöm szépen, hogy a rossz idő ellenére ilyen szép számba eljöttek és meghallgattak engem a testvérek. Nem beszéltük meg a kezdő éneket, de nagyon örültem, vagy örülök, hogy ezzel kezdtük, hogy énekeljetek új éneket. Ugyanis 1965-ben, illetve 62-ben kaptam egy könyvet Németországból, nagyon kedves lelkész családtól, ahol előtte való nyáron tettem látogatást, és ott hallottam én először ezeket az énekeket, és 1962 karácsonyára küldtek egy könyvet nekem, a Negro Spirituals, és ez van az ajánlás elején, hogy Zingedém Herrn, ein neues Lied. Tehát énekeljetek új éneket az Úrnak, a 149. Zsoltár. Elnézést, egy kicsit meg vagyok hatódva. Szóval akkor ismerkedtem én is ezekkel az énekekkel 1961-ben, és hát mint minden református, engem is egy kicsit merbe vágtak ezek az énekek, mert hát egész más a ritmusuk, egész más a nyelvezetük, mindenképpen egy új, de friss és szép éneket hallottam, és izgalmasak. Úgyhogy hát azonnal megtetszettek, és azért kértem, hogy küldjenek nekem irodalmat, ugyanis itt Magyarországon nem lehetett hozzájutni nagyon se kottákhoz, se irodalomhoz, se lemezekhez, esetleg kerülő úton, nem tudom, jelölt, te tudnám erről beszélni, hogy annak kórustársamnak annyi lemeze van, gyönyörű lemeze, amiben sokat segített nekem. És hát így nehéz volt megismerni ezeket az énekeket. Akkor még nem gondoltunk olyasmire, hogy mi magunk is ezt elő fogjuk adni. Aztán jött egy ki, mit tud, 65-ben, és úgy gondoltuk páran barátok, hogy ezeket fogjuk énekelni. Ezeket ritkán lehetett akkor is hallani, sajnos most is elég ritkán lehet a közmédiában, de hát akkor meg még kevésbé lehetett hallani, csak néha-néha, Nagyon érdekes, hogy aztán, amikor mi énekeltünk, akkor utána hallottam a rádióba is előadásokat, majd abból is játszott. És akkor, hát úgy látszik, hogy felfedezte a rádió is magának, vagy akkor még ugye tévé hétfőn nem volt, nagyon ritka volt az adás. De utána aztán elkezdtek foglalkozni ezzel jobban. Tehát az éneklésről van szó. Írtam itt egy-két olyan mondatot, amit fontosnak tartok. Az ének, a dal, a ritmus az ember önkifejezésének legkorábbi megnyilvánulása. Van olyan gyermek, aki előbb énekel, dudol, mint beszél. És a legtöbb zene hallatán ringadozik, rugózik. Ezért kell kodás szerint a gyermek születése előtt 9 hónappal énekelni a születendőnek. A dal is egyfajta anyanyelv, nekünk magyaroknak, hál' Istennek 200 ezer összegyűjtött népdalunk van. Őrizni kell ezt, és dalolni, énekelni. De a szülő földjüktől elszakított embereknek, népeknek, akik elkerültek a hazájukból, még nagyobb kincse az a dal, amit otthon tanultak. Ezek a dalok képeznek majd hidat az elvesztett vagy elhagyott otthonhoz, hazához. Különösen, ha hit is van a dalban, énekben, remény a hazatalálásoshoz. Ilyen dalok, énekek a zsoltárok, melyik a zsidóság kohászait, csóvárgásait mondják el, és ilyen énekek a néger spirituálé, amelyek hidat képeznek a teljesen idegen rideg Amerika és az afrikai óhaza közé. Ez az új lelki híd nem csak Afrika szeretett zúgaiba, tájaira vezet vissza, hanem egy új irányba is, egy olyan országba, amely nem a földi országok közül való, amely a Deep River, ahogy a spirituálékban van, a mély folyón túl van, ahová a rab négerek izzó sóvárgása száll. Ez az ígéret földje, ahogy mondják ő ugye a Promised Land, ahol béke vár Isten gyermekeire, kipihenhetik eddigi fáradalmaikat, megszabadulhatnak az emberektől, elszenvedett és a bűn rabszolgaságától. Földi és mennyei célok, amelyek eléréséért azonos buzgossággal imádkoztak, elválaszthatatlanul vegyülnek abban a hitben, melyek a spirituálékban fejeződnek ki legszebben, olyan hidat építve, amely a négereket a rabszolgaság hosszú évein, évszázadain át vezette. Vizsgálhatjuk ezeket az énekeket különböző szempontok szerint, keletkezés történet, kulturális, szociális, politikai és vallási motivációk szerint. Valójában megérteni végül csak abból a hívő magatartásból kiindulva lehet, amelyből ezek az énekek erednek, melyeknek lényege azoknak tárul fel teljességgel, akik a kereszténység Istenébe vetett hit eszközeként ismerik meg. Ezért lehet olyan ritkán hallani a közmédiában is. Természetesen számtalan eltérés tapasztalatunk a mi hitbeli felfogásunkhoz képest, de a fiatal keresztény egyházak művészetében más területeken sem szokatlanok ezek a különbözőségek. Keresztény szemlélettel, szeretettel, kíváncsisággal, megértéssel, együttérzéssel kell más kultúrán nevelkedett népek vallásgyakorlata felé fordulni. Ugyanolyan megütközés nélkül kell számba venni a négerek dalkincsét, mint a kínaiak vagy koreaiak közösségéből jövő hozzájárulását a keresztény művészetekhez, melyek másoknál esetleg képekből, ábrázolásokból állnak, a négereknél ritmusból, dallamból, zenéből. Számunkra, európaiak számára nyereséget, ösztönzést jelenthet. Azt az ősi erőt lehet felfedezni bennük, amit a modern képzőművészet fedezett fel az afrikai szobrászatban a 20. század elején. Új impulzust adhatnak az egyházi zenének, mint ahogy ez lassan történik is, megtartva természetesen régi értékes énekeinket is. Tehát, ahogy mondtam, 50 éve, 61-ben hallottam ezekről az énekekről, és hát akkor ismertem meg, és azóta azért belopakodott az egyházi zenébe is. Ma már hozzátartoznak talán ezek az énekek is. Elő lehet ezeket adni tradicionálisan, de felhasználni, alkalmazni is lehet a bennük rejlő hitbeli és zenei erőket. Ennek az illusztrálására el fogunk énekelni, ami most összekeveredett a lényeg, itt van, el fogja énekelni a mi Csillaghegyi énekkarunk, a Pácem Domine kórus, John Wirttől Hív már az Úr című spirituálét a Jelenések 21.4 alapján, Dávid Pikok Hála ének Zeng című spirituálét a Jelenések 5.12 alapján, az éneklést vezeti Móroc Ildikó.
Hallelujah! Sing the song.
gyerekeket, már régóta vártam, hogy ilyeneket is énekeljünk. Szeretnék néhány szót az egésznek a keletkezéséről, a történetéről valamit mondani, mert nem mindennapi dolgok ezek. A spirituálék a rabszolgaság idején Afrikából, Amerikába hurcolt feketék ajkán születtek a 18.-19. században. Tegyünk rövid visszatekintést a rabszolgaság intézményének történetében. Rabszolgaság volt az ókori nagybirodalmakban is, Egyiptomban, Asszíriában, Babilonban, ugye a zsidóság is ott volt rabságban, tudjuk a Bibliából, Perzsiában is, sőt, Görögországban is, Rómában is volt, és más-más területeken a földtekén. Nálunk is volt a törökök idejében, de itt ott lehet hallani, hogy még ma is van. Általában a háborúban elfogott hadifoglyokat használták rabszolgaként, de a 16. században, 17. században egy új irányzat kezdődött, és akkor most kérném igen a térképet, ugyanis kereskedelmi áruként kezdték a rabszolgákat. Hát most nem tudom, hogy szóval az a lényeg, hogy Afrikának ugye erről a részéről, a nyugati részéről van is egy olyan szakasza ennek a partvonalnak, hogy rabszolgapart, aztán aranypart, aztán egy csomó nagyon szép. Itt a Kongó vidéke például, itt lehet látni a folyó mentén. Itt hatalmas birodalmak voltak, valamikor hatalmas királyságok, az afrikaiak nem olyan elesettek voltak, mint amilyenek ma, csak hát akkor szabadok voltak. Úgyhogy hatalmas királyságok voltak, amit mondom, Benin az ott van fönt valahol, aztán volt egy ilyen, hogy Szongály birodalom, hatalmas kereskedővárosok voltak, Beninben például gyönyörű faszobrokat készítettek, amiketnek az utódait talán ismerjük, de volt bronzöntés például, ismerték, de állattenyésztéssel és földműveléssel is foglalkoztak. Keleten pedig, azt ugye most nem látjuk, ja, de igen, ezen a... Majd ide jön. Ezen a vidéken, itt van a Nagy Zimbabwe Királyság, helyezkedett el. Ez olyan gazdag volt, hogy valamikor Kínával kereskedett, aztán Kína is, meg Zimbabwe is egy kicsit háttérbe szorult. Ma már úgy látszik, azt hiszem, megint fölvették a kapcsolatokat. Na hát a hajózással kezdődött el tulajdonképpen, a hajózás fejlődésével. Az 1400-as évektől a portugálok újabb és újabb újításokkal a hajózást biztosabbá tették, és először a földközi tenger partvidéke mentén, a Vörös-tenger mentén szépen lementek Afrika keleti részére, egészen Mozambikig. Aztán a nyugati partvidéken eljutottak egészen Kongóig. 1484-ben fedezik föl a kongói királyságot, aminek ez lesz a veszte sajnos. 1497-98-ban teljesen körülhajózzák Afrikát, végül Vasco da Gama, igen, itt lehet találni azt, hogy itt körbe mennek, és arra fele aztán egész Indiáig eljutnak. Aztán a portugálok után 1500 és 1800 között elkezdődik a nyugati országok, a mai nyugati fejlett országok vetélkedése. Először a spanyolok, portugálok már voltak, ugye spanyolok, hollandok, belgák, angolok és franciák vetélkednek azon, hogy hát ki visz több kincset el Afrikából. Először még ők is hoztak textilt, vasat, fegyvert, alkoholt, sajnos azt is, Afrikába, de visszafele pedig aranyat, trópusi fát, elefántcsontot. De hamarosan a fekete elefántcsont kivitele is elkezdődött, ez a fekete elefántcsont ugye a rabszolgák, illetve hát a fekete embereknek a kivitele volt. Sajnos sokszor a törzsfőnök segítségével. 1441-ben még csak 10 berbert visznek Lisszabonba. 1492-ben felfedezik Amerikát, ugye a spanyol hajósok, Kolumbuszé, és hát ezzel megkezdődik Amerikának is a kiborszása sajnos. Kiírták a... Ja, hát most nem tudom már kérni, majd szépen...
Menjük vissza?
Az Amerika, vagy nem? Ez jó? Amerika, igen, jó. Tehát először az ottani munkákhoz az indiánokat kezdik alkalmazni, azonban az indiánok hát nem voltak ahhoz hozzászokva, hogy 16 órát dolgozzanak idegeneknek. Úgyhogy aztán hamar megszöktek, vagy nem bírták, meghaltak. Így aztán nem volt velük mit kezdeni, kiirtották őket. Ekkor jutott eszébe holland hajósoknak, sajnos, hogy illetve először Angliából hoztak Észak-Amerikába először politikai foglyokat, hadifoglyokat, vagy egyszerűen nincsteleneket, hajléktalanokat. Éppen most olvastam azt, hogy Amerikában, amikor föllendült az ipar, illetve a gyapjú termelés, akkor az arisztokrácia az hatalmas területeket vett el a parasztoktól, hogy legeltetni tudja a juhokat, minél több juha legyen, mert nagyon jó ára volt a gyapjúnak, és hát felhasználták, vitték a világ minden részére. És ezért aztán a parasztok nagy tömegei kerültek a városokba, nincs telenekké válva, vagy hát akkor még gyárak nem voltak, de üzemekben, meg hajók mellé, meg végül is hát még azt is vállalták, hogy Amerikába mennek, ahol hát először, mondom, ilyen bérmunkákat, szerződéses munkákat kaptak, vagy később még rabszolgaként is alkalmazták őket. De végül is rájöttek arra, hogy az afrikaiak bírják a legjobban. 1619-ben vitték az első 10-20, nem tudjuk pontosan, 10-20 feketét a virginiai Jamestown kikötővárosában. Ugye tudjuk, hogy Virginia volt az angoloknak az első területe, ahova kolóniát mentek alapítani. És hát ide 10-20 feketével jött a hajó, még ezek bérmunkában dolgoztak. És hát sokan vissza is kapták a szabadságukat. Jól bírták ezt a klímát, de aztán rájöttek a rabszolga kereskedők, hogy ez egy nagyon jó üzlet is, ugyanis hát egyre több ültetvényt telepítettek oda, a bányákat nyitottak, jó értékes ásványkincseket találtak, és nagyon jövedelmező lett a rabszolga kereskedés. 50 dollár körül fizettek Afrikába egy emberért, Amerikában pedig 400 dollárt kaptak, hát 8-szorosa volt a bevétel. 1671-ben Virginiában még ugyancsak 3000 néger volt, és ekkor még 6000 fehér rabszolga dolgozott, meg kényszermunkás. Ez a viszonyszám drasztikusan megváltozik, zsúfolt szállítmányok érkeznek Afrikából. Kérnék majd egy olyan képet, ahol a... Hát itt látszik, bocsánat, ezt még hagyjak. Először ugye a spanyolok foglalták el egész Amerikának a nyugati részét. A franciák azok a Mississippi folyó fölfelé foglalták el a területeket. Az angolok csak a keleti parton 13 kolóniát alapítottak. Tehát még az angolok egészen hátul kullogtak, illetve hát egész kicsi területet bírtak. Ez aztán majd később megváltozik az ő erőszakosságuk miatt.
Melyik évet
kérdez? Ahol a hajó.
A hajó, mindjárt visszajönnek.
Azt hiszem, gondoljuk, hogy én nem is tudom. Valakit mindent akarok.
látni azt a hajót, amin szállítottak. Ez egy Geographic magazinból van fényképezve, úgyhogy elég hiteles, ők tudják, hogy történt ez. Ott a hajón össze vannak zsúfolva, szinte csak ülni tudtak, két hónapig mentek Afrikából Amerikába. Vagy ülve utaztak, vagy hát nagyon kényelmetlen helyzetben. Sokszor ütött ki közöttük betegség, akkor egyszerűen megmérgezték őket, aki beteg volt, kidobták az óceánba, nem tekatóriáztak sokat velük, úgyhogy hát jó, ha a fele megérkezett Afrikába, de hát még így is jól kerestek rajta. Akik a két hónapos út után megérkeztek, kicsit feltáplálták őket, megnézték a fogaikat, hogy hány évesek, 3 percig tárcolni, futni kell. Ha elkeltek, akkor egy billóval, igen, itt hát kicsit felre jön ki a képen, itt egy billóval ráírva, mindig az illető ültetvényes, aki megvette, azt előtte beolajozták a kezét, és utána a forró vassal beégették ezt a billógot, mint ahogy nálunk a lovaknak tehenek szokták, igen. Úgyhogy köszönöm, én látok így is. Tehát ha több helyre eladták, akkor szegénynek már az egész karja meg a teste tele volt ilyen milloggal. Hát úgyis bántak velük, mint az állatokkal valóban. Volt, aki bányába került, ez 1-2 évig élt, elég hamar elpusztult. Az ültetvényeken tovább éltek. Napi 16 órát kellett dolgozni. Ha pihent, meglátta, észrevett az ültetvényes, akkor korbácsot kapott. Jogaikat, idézőjelben, a fekete kódexet rögzítik, a rabszolga tárgyi tulajdona a gazdának feltétlen tisztelettel tartozik. Amennyiben a gazda kivágná a rabszolga nyelvét, vagy kiszúrná a szemét, kasztrálná, úgy enyhe pénzbüntetésre ítélik a gazdát. Ha írni-olvasni tanítaná, akkor egy havi elzárás jár a gazdának. Tehát nem is volt szabad írni-olvasni tanítani őket, meg kellett maradni abban a tudatlanságban, ami szerintük tudatlanság volt. 2-szer ehettek naponta, a menü nyers liszt, sózott marhahús, szemes kukorica volt. A házi rabszolgaság is nagyon kegyetlen volt. A gazda bármikor megerőszakolhatta a rabszolganőjét, akár rabszolgafeleség volt, akár gyermek, a vendégeknek is felkínálhatók voltak. A ellenkezett akkor jól megkorbácsolta, úgyhogy ő akár ki is sebesedett. A sebekbe aztán, hogy gyógyuljon, borsot vagy sót rakott. Úgyhogy rettenetes körülmények között éltek itt szegény feketék. 1450 és 1870 között egész Amerikában, tehát beleértve Közép-Amerikát is, meg Dél-Amerikát is 11 millió feketét hurcoltak el, akik odaérkeztek. És hát a többi, aki nem érkezett oda, még ezen felül van. Úgyhogy félelmetes számok ezek. És mondtam, hogy a 13 kolónián aztán az angolok a legnagyobb részét a szállításnak, megdöbbentő, hogy aztán átvették az angolok, Liverpoolból ment ki a legtöbb hajó. 80-90%-át a szállításnak onnét végezték, úgyhogy Liverpool az egy csodálatosan fejlődő város volt akkoriban. Szinte vetekedett Londonnal, de hát elég kétel dicsőséget ugye. És hát szegényeknek a haza iránti vágya, a szabadság az olyan erős volt, hogy hát sokszor énekekben nyilvánult meg. Van egy ilyen énekük, amit majd itt hallunk, Oh Freedom, Oh Szabadság. Azt mondja az énekben, hogy mielőtt rabszolga lennék, inkább elmegyek és a sírba fekszem, és az Úrhoz megyek haza. Aztán a másik a vigasztalás. Az van a következő spirituálénak a C címében, hogy jót elítandó bánté, tehát menj és mondd el a hegyeken, hogy Jézus megszületett. Mert hát benne volt a reményük. Ezt a vasaréti testvérek a barokkórusa adja majd elő. Endreiter Ádám, Fölpári Tibor, Jánosi Gergely és Erdélyi Gábor, akinek a segítségével is mondhatom, hogy ez a est megvalósulhatott, mert valamikor kollégák voltunk, 75-ben találkoztunk először, és aztán elkerültünk a múzeumból, ott ismerkedtünk meg, és egyszer csak úgy találkoztunk, hogy mind a ketten hívők voltunk, és ő is ezeket az énekeket szerette, és már, ahogy elmondta, nagyon szép, régen szeretett volna ilyen énekeket énekelni. Most kérem, hogy énekeljek. A társaival négy énekét hallgassunk meg.
Tell it on the mountain. that Jesus Christ is born.
Két év alatt egész délen elterjedt, az
Angliába irányuló export megnyolcszorozódott. Most meg kevés volt a munkaerő. Az életbe lépett behozatali tiltó rendelet miatt megnőtt az illegális rabszolga behozatal. 1790-ben még 698 ezer rabszolga volt Észak-Amerikában, 1860-ban már 4 millió. Hát még keményen, még sanyarúbb lett a rabszolgák élete. Kialakult délen egy ültetvényes arisztokrácia, akik a rabszolgaság intézményének fenntartásában voltak érdekeltek. Északon a felszabadítást támogatták, és amikor 1860-ban Lincoln Abrahamot elnökké választották, ő proklamálta a rabszolgák felszabadítását. Délen erre létrehozták a konfederációt, ami ellenezte a rabszolgák felszabadítását, kitört a háború a két amerikai rész között, ugye észak-dél ellen, ismerjük ezt a történetből, az úgynevezett szecessziós vagy elszakadó háború, elszakadási háború, amely 4 évig tartott, dél vereségével, gazdasági elszegényedésével és a rabszolgák felszabadításával végződött. A négerek az 1865-ös év nagy ajándékát, a felszabadítást, mint forró imádságai beteljesülését ünnepelték. Hálát, köszönetet mondtak Istennek, újjongó spirituálék születtek. Hát egy ilyen spirituálét hallgatunk meg, ezt valamikor mi énekeltük, aki mit tudta.
A sikerrel szerepel spirituálék trió egyik versenyszáma következik.
A rabszolgaság alatt gazdáik alapvetően gondoskodtak róluk, eltartásukról, ruházkodásukról, most hirtelen magukra maradtak, ott álltak egy szabad életpálya előtt. Papíron szabadok voltak, egy olyan győzelemben, amelyre nem készültek föl. Politikai egyenjogúságuk papíron megvolt, de választáshoz például adót kellett fizetni, az meg nem volt nekik. Papírok intézését is lassították, szabotálták. Megalakultak a déliek terrorszervezetei, a jól ismert Ku Klux Klan, a sápadarcúak volt a másik, aztán volt ilyen igazságtevők, meg a fehér kamélia lovagjai. A feketék és fehérek közötti választóvonal még élesebbé lett, a feketék harca nem ért véget. Szomorú tény, hogy a rabszolgaság alatt sok keresztény bepiszkította a kezét a rabszolgaság üzleteivel. A rabszolgakereskedelem ellen elvileg eleinte senki sem tiltakozott. Bár a kereskedőket megvetették, a feketéken kívül a fehérek is, mégis szinte gúnynak hat, hogy az egyik kereskedő, nevezetten John Hawkins, hajóját Jézustól nevezte el. John Newton, a későbbi himnusz költő, sőt a feketék által is énekelt Amazing Grace spirituális szerzője pénzét rabszolgakereskedéssel szerezte. Volt, aki könyvet írt a rabszolgaság bibliai igazolása címmel. Eszerint a négereknek nagy boldogságot jelentett Amerikába jönni, ahol megismerték Istent és az evangéliumokat. Pál apostol szavait idézték, ti szolgák, engedelmeskedjetek uraitoknak. A négerek a keresztény hit ilyen álmok kiforgatása ellenére a kereszténységben találták meg igazukat, hiszen Krisztus maga az igazság, és ez az igazság nem az emberi érdekeket szolgálja. Négy benyomást tettek rájuk a fehérek istentiszteletei, nem a rabszolgatartó fehérek és énekei, hanem metodista, baptista, kongregacionalista és kréker egyházaknak a prédikátorai keresték fel őket, ők tartották az istentiszteleteket, melyeket a fehér énekekkel illusztráltak. Azonban ezek a fehér spirituálék, mert ezeket is himnuszoknak, spirituáléknak nevezték, ezeket a feketék átvették, de belevitték a saját hagyományaikat, ezáltal egészen új jött létre. Ugye az is érdekes, hogy miért pont ezek a kisegyházak, ma úgy mondjuk, hogy kisegyházak hatottak rájuk. Azért, mert a baptisták, metodisták tanították őket a bibliai történetekre, olvasni még nem tudtak nagyon, de tanították őket, és aztán bevonták őket az istentiszteletekbe, maguk is végezhettek ott istentiszteletet, aztán nagyon megtetszett nekik, hogy a Bibliába keresztelő János a Jordán vizébe keresztelt, és hát ők is valamelyik folyóhoz mentek. De, ahogy mondtam, a hagyományokat belevitték ezekbe az énekekbe is. Mik voltak ezek a hagyományok? Pernya András zene történész írja ezt. Az afrikai néger szinte képtelen nyugton maradni. A zenét hall. Tapsol, robban, testével hajlom, tánca perdül, minden... meg minden megnyilvánulásokat a bölcsőtől a sírig, a ritmus határozza meg. A ritmus keltés alapja a dob, vagy xilofon, marimba, vagy valamilyen ritmus hangszer, még a banjo is onnét ered. Amelyek maguk, ezeket persze maguk készítették, ezeket a hangszereket. Afrikában minden családi ünnepségen, törzsi szertartáson, férfivá válás alkalmával, vagy udvarlásnál is táncoltak, énekeltek, a közös munkánál is, vagy menetelésnél. Dobokat Afrikában is használtak, mindaddig, amíg a fehérek rájöttek, hogy ez hírközlő eszközként is használható, és lázítani lehet vele. Afrikában olyan tökélyre vitték az üzenet közvetítését a dobokkal, hogy amikor a nagy fehér Viktória királynő 1901-ben meghalt, a hagyomány szerint egy nap alatt végig dübörgött Afrikán a hír. megszentelése nem valami morzejel volt, nem úgy értették meg, hanem egyszerűen a szavakat valahogy dobszóval mondták el. Tulajdonképpen azoknak a fonetikus visszaadása volt. Hallgassunk meg egy ilyet, az Abatuci királyság dobjait. Azt hiszem kellene, hogy kérdünk szépen ezt a képet.
Kezdetnek néhány hang a jazz ősi előzményeiből. Afrikai dobzene.
Általában nem maradnak meg az induló ritmusnál, hanem a legváratlanabb helyeken más ritmusba lépnek be az egyenletes ütembe, és más nyomatékot adnak. Ezt nevezük upbeatnek. Az első időkben a spirituálik, hát itt már a következő hagyomány, hogy pentatonok voltak, valamikor mi is ugye pentaton dallamokat énekeltünk, nem a mai kétfokú. Úgyhogy pentatonok voltak, félhangokat nem szerettek használni, de úgy látszik, ez valamikori közös kultúrának a maradványa, Európa és Afrika közös forrása lehetett, legalábbis zenetudósok ezt mondják, amikor mai nyugat-afrikaiakat kérnek, hogy a mi diatonikus, tehát a durmol skálánkat énekeljék, akkor a negyedik és hetedik hangnál elkezdenek csúsztatással, vagy vibrátóval, ilyen hangrezettetéssel megterülni a hangokat, vagy pótolni ezeket valahogy. Nem ismerik azt, ezeket a hangokat, illetve hát valahogy elsinkófálják. A hangadásuk is nagyon érdekes, a hang képzésük. Nem a megszokott szabályszerű, úgy mondják ők, hogy savanyú hangadással élnek, hanem sokszor szinte robbanva tör elő a torokból vagy garatból, ami nekünk nyers vagy rekedt. Ezek a dirty, hot vagy piszkos vagy forró hangok, és sokszor fejhangokon énekelnek, meg ilyen remegtetett hangokon. A hangok lefel húzása, elnyújtása, csúszkáltatása jellemző. Ezek az elemek legtöbbször a field hollerekben, tehát az úgynevezett arató dalokban találhatók meg. Ezek voltak az elsők, amiket hát ott Afrikából áthoztak. Ezek a munkadalok ugye megkönnyítik a munkavégzést, összeszervezik az erőket, a egyszerre való cselekvés megkönnyíti az erőkifejtést, koncentrálnak, vagy egyszerűen csak feldobják a közösség hangulatát. A magyar zenegyűjtők odáig is megállapították, hogy a fonóban azért énekelnek, hogy kellemesen legyen el az idő, közben azért jár a kezük is. Ilyen örkzongok, vagyis munkadalokat énekeltek az út, vasútépítésnél, a krampácsolásnál, ugye az a krampácsolás, amikor a sín alá betömködik a követ, faírtásnál, kőtörésnél, kőbányászásnál. Vannak kikötői hajózdalok, az ugyan sandinkolok, tengerészdalok, és hát ma is úgy, nálunk is az ebezésnél ugye kiabál egy a csónak végébe ülő, hogy egyszerre emeljék az ebezőt, mert úgy megy jól a csónak. És és az utcai járosok is énekelve árulzsák a portékájukat. Hát egy ilyet meghallgatunk, világot árul.
Ungui törzs énekesnője.
Ja, még egy törzs énekesnője. Teljes egészében néger melódiával már Ez a gyors tempó révén létrejött változás olyan meglepő volt, hogy egy pillanatig úgy éreztem, mintha nem csak a kórus, hanem az egész gyülekezet táncra pertünk volna. Majd az is lesz. A dalok keretkezésénél, de az Isten tiszteleten is nagy szerepet játszott a rögtönzés, hát arról már most beszéltem is, meg a későbbiekben is. Az első néger baptista vagy metodista prédikátorok hosszan elnyújtott, halkan kezdett prédikációjára jött a ritmikusabb énekes rész. Van jó vallásod? Kérdezi a prédikátor. Igen, uram, yes, Lord. Feleli a gyülekezet. Vagy, jaj, uram Istenem, mi lett, mikor Ádám elvette az almát? Amen, amen. Bizony nem mondta az Úr, hogy szegény, tudatlan, bűnös, ne hallgass a gonosz asszonyra. Amen, amen. Bizony mondta. És akkor így kialakult egy ilyen párbeszéd. Voltak híres vándorprédikátorok, akik a camp meetingeken, a éjjeli folyóparti Isten tiszteleteken, mert ugye akkor volt idejük rá a munka után, vagy a folyóparton, vagy a fakápolna körül, ami az ültetvényen volt, mert hát be nem fért mindenki. Akkor elkezdték az Isten tiszteletet, illetve evangelizációkat, és úgy magukkal ragadták a hallgatóságot, hogy egész extázisig vitték. Ilyen volt Black Harry, voltak tehetséges prédikátorok, kiemelkedők. Black Harry, hát ugye Fekete Harry, aki énekszerű kiabálásával, panaszos gyajongással, különös lüktetésű deklamációival prédikált. Ezt nevezték aztán Shawzongnak, vagy Sermonzongnak, és egész az extatikus állapotig fokozta a hangulatot. Amikor ilyen módon elmondja, hogyan szabadult meg Dániel, vagy a bűnös ember milyen kínzásokkal sanyargatja a sátán a pokolba, a közbeszólások, oh yeah, oh Lord, oh God, amen, yes Lord. Ez, amit az előbb is, but surely, preach it, mondjuk, imádkozzál. Natalie Berlin, mint szemtanú meséli el, hogy egy forró júliusi napon egy kis virginiai gyülekezetben néhány borlette négerrel ült egy padon. Imádkozni kezdtek. Itt is ott is felhangzott egy fohász, kiáltásszerű, szenvedélyes esedezés, bűnbocsánatért. Oh God! Vagy egy elmormolt ám. Ám. Percek, feszült percek teltek el. Egyre hangosabbak a hormogások és a sóhajok, egyre drámaibbak. Szinte elektromos vibrálás érezhető a levegőben és a tömegben. Mint ahogy a felhők gyülekeznek az égen, olyan atmoszférikus a kedély fokozódása, egy bűnös lelkéből előtör egy síralmas, őszinte panasz, könyörgés, egy igazi néges sóhaj. Valahol felzokog a görnyedt emberek tömegéből egy dallam, egy zenei kadencia, másonnan az improvizált válasz, aztán újra a panasz hangzik, hangosabban, végül zenei mondattá formálódik, és így teremtődik fülünk hallatára egy új ének, akkor és ott senkitől, és mégis a gyülekezet minden tagjától külön-külön megkomponálva. Hát hallgassunk egy ilyet.
A prédikátor felhívásaira a gyülekezet kórusban válaszol. Predikátor sok jellegű felhívásai és a kórus heterofon válaszai összefonódnak, egyidejűleg hangzanak fel.
Mise, és a kellett bekapcsolódni.
Nem ismerték át olyan mértékben a kereszténységet, mint protestáns területen. Délen kívül még Haarlembe járják mind a mai napig a rémsautokat. Hát egy érdekes ilyen dél-amerikai mise részletet hallgassunk meg, itt is a dobok gyönyörűen szólnak. Amint az ős keresztények a katakombákba kiábrázolták Noét, Jónást, Dániel alakját, vagy a férfiakat az égő kemencében, Lázár feltámadását, amiről hallottunk is az égő kemencéről, azt ők énekeikben ábrázolták. A zsidók szabadulására, ez a szabadulása a fáraótól több spirituálisban is megfogalmazódik. Ugye az erőm is volt a Getlasz, tehát hogyan veszett el a fáraó serege a Vörös-tengerben. Most akkor hallgassuk meg a következőt. Hát ezt valamikor a mi kis csapatunk énekelte 50 évvel ezelőtt. Hasonlatai elemei behatoltak közmondásaiba, nyelvezetükbe. amint a mi Károlyi Bibliánk is be olvad szépen a magyar nyelvbe, azokat a hasonlatokat használtuk sokáig, meg azokat a fordulatokat, sokszor még súlyokat is, meg hát hasonló dolgokat. Ha Isten megszabadítja Dánielt, ugye ilyenekről énekelnek, ha Isten megszabadítja Dánielt az oroszlánok verméből, miért ne szabadítanák ki őket is? Ez éltette bennük a reményt, nem törtek meg, nem váltak, rezignáltakká, hiszen néha sikerült is ez a szabadság. És a spirituálé, mint cinikus összeesküvés nyelve is segített. Nagy szerepet játszott az Underground Railroad, volt egy ilyen mozgalom, ez a föld alatti vasút tulajdonképpen mozgalomban, a Go Down Moses, amit most hallottunk, mint jelszó. A mozgalomban különös szerepe volt az egyháznak is, délről északra menekülésben. Egy hívő asszony, Harriet Tubman, amikor segítséggel átjutott északra, énekelve mondta el, hogy útban vagyok, az ígéret földje felé. Később sok sortársának segített elérni a Promised Landet, vagyis az ígéret földjét, el is nevezték a négerek Mózesének. Van itt egy nagyon szép... években élt ez a Joshua White, akinek a dalát fogjuk hallani. Ő az első éneket például, apja anyja rabszolga volt még, és mint kicsit kivitték az ültetvényre is, ott hallotta a dalokat ő. 11 évesen aztán napszámos lett az olajvárosok építkezésén, vagy vízduzasztógáton. 30-as évek végén kezd el énekelni együttesében, melynek lánya is tagja. Hát ebből hallgassunk meg. Ezt 65-ben vették föl nekünk, kedves emberek is adták.
Más megújuló részben. A spirituális Lukács evangéliumából vett témát szólaltat meg, a szegény és a gazdag ember örök ellentétét ábrázolva.
I'm the man.
Hogy kissé fellélegezhetnek, mert raktartóik és vérebeik nincsenek körülöttük.
Itt pedig itt dolgoznak az ültetvényen, mehetünk tovább. Itt ez egy ilyen vándor család, és egy ilyen készülve az Isten tiszteletre, itt a sátorba ülnek. Na hát ez egy érdekes parókia, ahol ugye föl van írva, hogy Reverend Professor Jordan, Isten szolgálja a te szolgálatodra. Lord is my shepherd, az Isten az én pásztorom. I shall not want. Not want? Hogy nem fogom kívánni, nem tudom.
Nem
szűkölködöm. Itt is az van, hogy are you worried? Fél vagy aggód? Gyere és látogass meg Reverend Jordan. Ez is egy ilyen kis parókia, itt már nincs annyi felirat, várnak éppen a kinyitást. Na itt van például egy néger istentisztelet, amikor a lelkész előénekel. Ott föláll egy hölgy, és ott egy éneket kezd el énekelni. Itt is ugyanaz a lelkész van, látni lehet tőle? Hát ugye az ember hallottuk már hangban az egészet, és most itt talán tényleg komolyan áhítattal csinálták, ez annyira megdöbbentő, annyira méről jöttek az imádságok. Ezt most egy picit hagyjuk. Igen. Egész szimbólumrendszereket építettek fel a spirituálékba. Ugye itt is hallottuk, hogy szinte üzentek a dallal, tehát el tudták mondani a másodlagos jelentésbe, hogyha valamit akartak közölni a többiekkel. De aztán a szimbólumok is ilyen például a mély folyó, a Deep River, amit ismerünk sokan, van egy ilyen szép spirituálék. Borobzat szokta énekelni, mert egy részben. Egyfelül az óceán, a nagy víz, amely elválasztotta őket Afrikától, másfelül Amerika nagy folyói, a Mississippi, Missouri, amely a szabad területeket választotta el tőlük. Harmadsorban az emberi élet végén, ugye az európaiban is ott van a Stixa, amelyik lezárja a földi életet és a túlvilág következik utána. Hát itt is ilyen volt a folyó. Tulajdonképpen a Jordán folyó tartották ilyennek, amelyben ha a test nem is mindig, de a lélek eljutott az ígéret földjére. Másik szimbólum a kocsi, a chariot, amely gyakran a birtokokról, ültetvényükről menekülő rabszolgáknak magát a szabadságot jelentette. Mint egyfő Illésnek, aki szintén a szolgaságból, a szabadságban ragadtatott el a tüzes szekére. Mood Kanihyev, a néger zene kutatója írja le, hogy él egy monda Afrikában, a Victoria tó környékén, amely emlékeztet erre a spirituálira. Amikor a törzsfőnöknek eljött a végórája, díszes ruhába öltöztették, csónakba fektették, élelmet tettek mellé a nagyútra, a törzs tagjai, és a parton búcsúztató dalokat énekeltek. Közben a csónakot betaszították a folyó közepébe, hogy elsodorja a vizeséshez. A vizesés fölött óriási vízpára volt, a monda szerint egyszer a törzsfőnök vagy király a zuhogó pereméhez érve felállt, a csónakban, és átlépett egy szekérbe, amely a párafelhőből ereszkedett alá, és elragadta a királyt a magasba. Hát hallgassuk meg a Svinglas vicsárjót, hova is raktam ide. Tehát ez a ringas, lassan, drága szekér, arról ez a címe, és hát erről szól nagyjából.
Na hát szóval arról szól, ugye, hogy a Gaspar Train jön,
és a kerekei csatornának az egész vidéken keresztül, és gyerünk, szálljatok föl, gyerekek, mert ezzel a mennybe megyünk, és nincsen rajta különbség a jegyek között, nincsen olcsó, meg drága jegy. Egyforma, no second class on a boarding scene, nincsen másodosztály. No difference in the fare, tehát a jegyben nincs különbség, szálljatok föl, gyerekek. Az éggel konkrét képet alkottak. Az Arany utcákon sétálva viszont látták szeretteiket, és semmit sem kellett csinálni, csak pihenni, egyszerűen pihenni. Aztán kapnak egy fehér ruhát, egy pár cipőt, egy hárfát, sőt szárnyakat, és a angyalok seregébe Jézus csak beszélget. Gyakran hasonlítják a spirituálékat az oltárokkal össze, és valóban sok közös vonás van. Itt még előtte azt akartam, hogy Jézus különleges szerepet kap, lehet kalauz, de King Jesus, tehát király, Jézus király, master, aki mester is, gazda is, vagy még messzebb, de gondolva törzsfőnök, vagy a Biblia jó pásztora. Gyakran hasonlítják össze a spirituálékat az oltárokkal, és valóban sok közös vonás van. Van azonban egy nagy különbség. A spirituálékban soha nem található a bosszú keresésnek a leghalványabb gondolata sem, amely a zsoltárokban gyakran megesik. Például a 137. zsoltár végén a babiloniakkal kapcsolatban, hát sok mindent kívánnak nekik, hogy mi történjen. A spirituálékkal a feketék Jézus lelkületét vették át. A gyermeki naivitás nekünk sokszor idegen, hogyan is telefonálhatnánk Istennek a mennybe, ráadásul az ő telefonja sosem lenne foglalt. Humor is van, ahogy mondtam már, a feketék gondolkodásában. Derű. Van egy könyv, az Ádám apánk gyermekei, amelyik a bibliai történeteket az ő szemszögükből meséli el. Hát fantasztikus, majd egyszer arról is, most nem leszem. Jellemző a bibliai történetek személyes átérése, mintha én is ott lettem volna, velem is megtörtént volna, amit elmesélek. Ilyen például, hogy a Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometime it causes me to tremble. Were you there when they crucified my Lord? Tehát arról szól, ugye, hogy ott voltál-e, amikor Krisztust megfeszítették. Igen, ott voltam, és az is szívem remegett. Ezt a spirituálét az Amerikai Evangélikus Egyház új énekeskönyvébe is befoglalták, megtalálhatjuk benne. Jó lenne a miénkben is benne lenne. Náluk a hitvallás az élet minden területére vonatkozik. Amit a spirituálékban énekelnek, az valóban hiszik is nekik. Annyira jó hír az evangélium, hogy sokszor szinte megbotránkoztatóan tudnak örülni neki. Nálunk a futballmeccsek vagy egyes sportesemények győzelmeiről, vagy egyéb győzelmekről tudunk olyan extázissal beszélni, az igazi boldog üzenetről pedig olyan visszafogottan beszélünk és éneklünk, mint a szomorú eseményről lenne szó. De hát azért tudunk mi örülni. A rabszolgafelszabadulás után a feketék kezdték szégyelni az addig énekelt dalaikat, a stílust. Egyre inkább a fehérek énekeit énekelték. Szerencsére az utolsó pillanatban összegyűjtötték, főleg a délen a volt rabszolgáktól énekeiket, és 1867-ben az Egyesült Államok rabszolga dalai címmel kiadták. Ez a gyűjtemény a spirituálék reneszánszát eredményezte, bár egyre inkább megtisztították az afrikai elemektől, a kicsit hamisas hangoktól, a helytelen harmóniáktól, barbár előadási modorosságoktól létrejött a többszólamú, de homofon spirituáli, amiről volt szó, ugye. Tehát nem ilyen bekiabálások. A hangulata szomorú lett, melankolikus, a felhívás válasz formának már nyoma sincs ezekben, főleg a koncert spirituálékban, a szóló énekeknél ugye nem is lehet. Szóval már majdnem elfelejtették aztán lassan a spirituálékat, inkább a koncerttermekbe tevődött át. Aztán egy fehér tanár Nashville-be, Tennessee-beli Nashville-be hallotta, hogy a maguk között énekelnek érdekes énekeket a néger gyerekek az iskolában, és hát kérte őket, hogy énekeljenek neki. Hát nem nagyon akartak, húzóckodtak. Végül is pár gyereket összeszedett közülük, és egy ilyen egyházi rendezvényre, Oberlini konferenciára elvitte őket, hogy majd ott színre lépnek, hát mégiscsak a saját közegükbe fognak szerepelni. De aztán annyira féltek, hogy eljött az utolsó nap, és mondta, hogy hát most már énekeljetek már valamit. Úgyhogy az utolsó szünetben a templom hátsó padjaiba ültek, és akkor végre elkezdtek énekelni. És minden szem az ütött kopott ruhájú kis csoport felé fordult, meglepődve, majd óriási lelkesedés tört ki. A déjabb gyögödi spirituáléból, tehát az újongás napja spirituáléból a Jubilee Singers nevet kapták. Sok megszégyenülés után sikerek következtek, úgyhogy a Fehérházban is meghívták koncertjeiket. 20 000 dollárt szedtek össze, és az első fekete egyetemet meg tudták alapítani. Aztán 7 éves turnéra mentek, főleg Európába, 1873-tól templomokba, kórházakba, börtönökbe, Londonba 5 000 iskolás előtt énekeltek, 7 000 munkás előtt Moody evangelizációját, Oroszországban, már nem Szovjetunióban, Oroszországban, Svájcba, Belgiumba, Hollandiába, Franciaország, Németország sok nagyvárosában. Végül is hát óriási sikerük volt mindenhol, 150 000 dollár szedtek össze, és felépült az a csarnok, amiben aztán hatalmas koncerteket tudtak rendezni. Ők voltak az elsők, aztán jöttek, nem tudom, hogy itt látjuk, az előzőben voltak azok a régi ruhások.
Igen.
Hát még tényleg a 1800-as évek végén voltak, jártak a dédanyáink, a gyükanyáink és ilyen ruhában, meg hát ott is ez volt. Aztán felhasználták a spirituálékat, ahogy megismerték Európában is, meg több helyen, például Dvorák Újvilág szimfóniában, Gershwin orgyésbesszében, és hát a 1900-as években már óriási nagy előadóik voltak, ahogy a múltkor beszéltem róla, ugye Mahalia Jackson volt az egyik nagy, az ő példaképe, ugyan a Marian Anderson volt, aki 1902-ben született, Mahalia Philadelphiában, Mahalia meg 1911-ben, ahogy beszéltünk róla. Arturo Toscanini szerint egy hang, amelyből minden évszázadban csak egy születik. Szegény szülők gyermeke volt egyébként, és a philadelphiai baptista templom kórusában kezdett énekelni. Végül ő is eljutott a Constitution Hall-ba, New York Metropolitan Operába, Vernit énekelt először néger asszonyként. Az ENSZ-ben Amerika követelett. És 65-ben Husvétkor mondott búcsúkoncert, vagy énekel búcsúkoncertet. Minden dicsőség mellett szerény, önzetlen maradt repertoárián, nem spirituálék szerepeltek leginkább, hanem operák, európai zene, de énekelt európai zárt néger spirituálékat. Mahalia Jackson sokat tanult tőle, és stílust, harcosságot, tartást, tiszteletet nagyon tartottam. Hát őről beszéltem már, csak úgy felidézem, hogy New Orleansból származott, ugye New Orleans volt a bölcsője tulajdonképpen az egész spirituális meg a jazzének, az a spirituális éneklésnek, mert később aztán a blues, a ragtime, a jazznek. New Orleans egy olyan különös város volt, talán a térképeken emlékszünk, hogy a Mississippi deltájába fekszik, és a Mississippi-t a franciák hódították meg először. Ezért lett New Orleans, tehát Nouveau Orleans, tehát új Orleans. És hát aztán később a franciákat vagy elűzték, vagy hát elfoglalták a földjüket, de itt éltek spanyolok, olaszok, németek, angolok, portugálok, mindenfélék, és minden ablakból szinte zene szűrődött ki. Egy déli város, ugye annyira szerettek énekelni, és több stílus keveredett össze, úgyhogy egész zenekarokat szerveztek, akik temetésekre, mindenféle ünnepségekre, esküvőkre játszottak, úgyhogy itt aztán nagyon kifejlődött ez a fekete zene. Egyébként Armstrong is New Orleansból származik. Őt hallottuk 1965. június, vagy június
11-én.
Többen ott volt.
Igen.
Igen? A Népstadionban. Hát sokakat lehetne itt mondani. Rosetta Tár. Igen. Még egyet mehetünk? Ja, hát itt fekszik éppen már pihen. Paul Robson, akit ugye úgy ismertünk meg, mint nagy békeharcos, de hát a nélkülási basszusének
képvel
Mississippi Paul Mendig. Igen. Aztán még egy kicsit tovább. Bessie Smith, igen.
Az a szegény, aki most meghalt, az is...
Hát a Whitney Houston, igen. Szóval minden néger énekesnő tulajdonképpen ebből indult ki, és tud is így a spirituálékat,
és volt felé. Aretha
Franklin, a nagy lényeg. Aretha Franklin, ő a keresztanyja ennek a Whitney Houstonnak, igen. De tulajdonképpen rengeteget lehetne elmondani, ők európai, a Düsseldorfi Quintet. Itt nagyon van egy nagyon kedves kép itt a végén. Arról szól, hogy ez a kis... Szóval lehet a fekete billentyűkön is melódiát játszani, lehet a fehér billentyűkön is, de harmóniát igazán a kettő együtt.
Na jó, kép. A szőke és a fekete.
Igen. És hát akkor talán még egy képen tudom.
Ez tényleg black and white.
Igen.
Egy másik kvartett, az kicsoda.
Hát igen, volt egy ilyen gép is. A Golden Gate kvartett nagyon a szívemhez nőttek, mert ővelük én háromszor találkoztam. Egyszer 65-ben, amikor kimentem Lengyelországba, Varsóba, ott voltak, ott kaptam tőlük ezt a kis nyomtatványt, illetve hát ilyen prospektust, és rá is írták a nevüket, ugye Orlandus Wilson az alapítót fönt a sarokban, aztán a másik, mi is volt ő, bariton?
Igen.
Baritonnal Caleb Ginyát, ugye jól mondom?
Igen.
Aztán volt a Clyde Riddick, meg a Clyde Ginyát, vagy Caleb Ginyát, vagy Clyde Wright és Clyde Riddick, a két tenor. Itt lent, úgyhogy csodálatosakat énekeltek, aztán a következő évben, hál' Istennek, így Budapesten is voltak, bár akkor én már katona voltam, de sikerült megnézni őket. És aztán még 72 májusával láttam őket az Erkel Színházban, meg 98 decemberében a Buda Stage-ben Budán. Hát voltak még 2005 áprilisában is, de akkor nekem el volt törve a lábom. Nem láttam. Hát itt van egy érdekes kép, ez én lennék ott a középen. Nem is tudom, hány évvel ez a közében volt. Meg a társaim. Ferencsár Imre volt a basszusunk. Petrovics Péter volt a tenor. És hát ő volt a zongoristán. Sajnos, amikor lezajlott ez, aki mit tud, akkor hát novemberben, ugye júniusban kezdődött, akkor volt a vége, akkor már nem a selejtező volt, hanem a döntő, igen. És hát utána aztán vagy 40 helyen voltunk, rengeteg meghívásunk volt, nagyon jó volt, egy kicsit fárasztó volt ugyan. Na hát, hogy pihenjünk egyet, kettőnket, az Imrét meg engem, kettőnket beírt a katonának, úgyhogy két évig pihentünk. Utána, amikor leszereltünk, akkor a Pétert írták be két évre, úgyhogy ez sajnos négy év kiesés. Aztán, amikor ő leszerelt, akkor megnősült, elmentek nyáron a Balatonra, és sajnos belefulladt a Balatonba. Úgyhogy, hát aztán nem volt nagyon kedvünk akkor továbbfejleszteni a csapatot. Próbálkoztunk, de valahogy együtt voltunk, mi azok, akik voltunk, úgyhogy így fejeződött be, és hát ez így lappangott bennem azóta. És készültem, és szerettem volna elmondani egyszer.
Köszönjük.
Elmondhattad.
Köszönöm szépen én is.
Mielőtt folytatnám, ilyenkor lehet kérdezni. Tehát például én azt javaslom, hogy ne csak kérdezni lehessen most, lehessen kérni. Tehát van Sándor, igen, hogy mit énekeljen el, van egy kórusunk, őt mit énekeljen el, még egy vendég kórus talán tőlük is lehet kérni. Tehát szóval lehet kérdezni.
Hát megint tanulhatunk. Sajnos nem írtam le, olyan szamár voltam, le kellett volna így vetíteni a szövegét, de nagyon egyszerű. Így van, hogy home again, again, home again, again, when shall see my home, when shall see my native land, I will never forget my home. Home again, again, home again, again, when shall see my home, when shall see my native land, I will never forget my home. I love my mother, I love my sister, when shall see my home, when shall see my native land, I will never forget my home. I love my mother, I love my father. When shall I see my home? When shall I see my native land? I will never forget my home. Home again, again, home again, again. When shall I see my home? When shall I see my native land, I will never forget my home. Köszönöm szépen, egyszerű és nem nehéz, arról szólt, ugye, mint majdnem mindenki értette, hogy otthon újra, nem fogom elfelejteni a szülőföldemet, szeretem apámat, anyámat, testvéremet, húgomat, nővéremet, apámat, bátyámat.
Szeretet a lényeg.
Mindenkit. Szóval nem fogok senkit elfelejteni.
Köszönjük szépen. Azt szeretném mondani, hogy igazából úgy akartam egy kicsit befejezni, lekerekíteni, hogy csak hát hiába próbálkoztam, és találtam ki közben, hogy most van nálunk az énekeskönyvnek a reformja, tehát most előterjesztetnénk, hogy 10-20-30 spirituálét be lehet a 16. század énekei mellé.
Minimum.
És hogy milyen érdekes lenne, hogyha mi is így énekelnénk a templomban. Tehát Sándor ezt lelőtte, ezt a poént, hogy az énekeskönyvi reformmal kapcsolatban. Nagyon szépen köszönjük, nagyon izgalmas volt, nagyon érdekes volt.
Kicsit hosszú volt, elnézést.
Nem, két órába belefér. Nem volt hosszú, igen, nagyon érdekes volt. Számomra nagyon sok izgalmas és új dolog volt benne. Nem ismertem ezt így közelről. Azt szeretném mondani, hogy rendhagyó volt több tekintetben ez az alkalom, hiszen hallgattunk az előadáshoz kapcsolódó énekeket, hallgattuk a kórust, vendégkórus is volt, kórus máskor is volt, ugye aki emlékszik a balasi előadásra, ott már kaptunk a kórustól segítséget az előadáshoz, egy éve, igen, nagyjából egy éve történt az. És abban is rendhagyó lesz, hogy most hogy köszönjük meg, általában az előadónak szoktuk megköszönni, most viszont megköszönjük az előadónak, és szeretnénk feleségedet köszönteni.
Egy csapat!
Hát része. Sok türelem.
Áldás békesség. Én szeretném kedves Sándor megköszönni a gyülekezet nevébe. Egyetlen egy mondat csak. Biztosan valószínű, hogy sok-sok éjszakát, sok napot, sok estét ment rá erre a gyűjtésre, a másolásra. Sok türelem kellett hozzá, és valószínű, hogy a kedves feleségednek is. És köszönjük szépen neki is, és köszönjük szépen a barátainak, akik barátaitoknak, akik eljöttek ide, és szívesen hallgattak. Mi is nagyon szívesen hallgattunk. Egy nagyon rendhagyó este volt. Köszönjük szépen, nem egy sablon este. Reméljük, hogy lesz még ilyen, majd a nagy tiszteletű úr biztosan gondoskodik róla.